Kedves hallgatóm! A második Zsoltár második versével folytatjuk ige magyarázatunkat. Összegyűlnek a föld királyai. A fejedelmek együtt tanácskoznak az Úr ellen és felkentje ellen. Összegyűlnek a föld királyai. Ők a politikai vezetők. És a fejedelmek együtt tanácskoznak. Ők a vallási vezetők. Nem csak az emberiség tömegei vannak ebben a tiltakozó mozgalomban, hanem az intézmények is csatlakoznak hozzájuk. Itt vannak a vallási és politikai vezetők, és egyesülnek egymással. Mi ellen tiltakoznak? Mi ellen tombolnak? Az Úr ellen és felkentje ellen. A felkent itt a Mesiás jelenti, a héber szöveg szerint. Amikor a szó átkerült az Új Szövetségbe, akkor azt Krisztusnak fordították. Itt van egy világméretű mozgalom Isten és Krisztus ellen. Mikor kezdődött ez a mozgalom? A Szentírás tudatja velünk az időpontot. Az apostolok cselekedetei 4. fejezetében, amikor az első üldözés kitört az egyház ellen, azt olvassuk, hogy az apostolok, Péter és János, miután megfenyegették őket, visszatértek a gyülekezetbe, hogy beszámoljanak. Amikor ezt meghallották, egy szívvel és egy lélekkel felemelték hangjukat az Istenhez, és így szóltak. Urunk, te teremtetted az eget és a földet, a tengert és mindent, ami bennük van. Itt meg kell állnunk egy pillanatra, mert efelől az egyház nem biztos. Urunk, sokan nem biztosak benne, hogy ő az Úr. Az ősegyházban nem voltak kérdések és bizonytalanságok. Urunk, te teremtetted az eget és a földet, a tengert és mindent, ami bennük van. Miért zúdultak fel a pogányok, és a nemzetek miért terveznek hiába valóságot? Amint látjuk, a második Zsoltár idézik. Felkeltek a föld királyai, és a fejedelmek megegyeztek az Úr ellen és az ő felkentje ellen. Ez a Szentlélek értelmezése. Mert a te szent szolgád, Jézus ellen, akit felkentél, valóban megegyezett Heródes és Poncius Pilátus ebben a városban a pogányokkal és Izrael népével. Apostolok cselekedetei, 4. rész, 24. verstől a 27. versig. Itt kezdődik ez a mozgalom, ahogy a Szentlélek magyarázza, amikor Pilátus csatlakozott a vallási vezetőkhöz és Heródeshez, hogy Jézust halálba küldjék. Ez Isten és Krisztus elleni mozgalom, ami aztán végigmegy az évszázadokon. A hólabda hógörgeteggé növekszik évszázadokon át, és végül világméretű forradalomban tör ki Isten és Krisztus ellen. Most valaki ezt mondja. Nem igazán gondolod, hogy a világ ebbe az irányba halad? Hadd mondjam neked, igenis ezt gondolom. Valaki talán így szól és ezt kérdezi. Úgy véled, hogy a világ javul? Azt gondolom, hogy javul. Vagy talán azt gondolod, hogy a világ egyre romlik? Igenis, azt gondolom. Akkor mi a csodát akarsz ezzel kifejezni? Mindkét tömeggel együtt tartasz? Nem. De mindkettő igaz. Jézus éppen ezt mondja el a konkolyról szóló példázatában. Az Úr Jézus azt mondta, hogy ő a magvető, és hogy ő a magot veti a világban. Aztán azt mondta, hogy eljött az ellenség, és konkolyt vetett. A szolgák ki akarták húzgálni a konkolyt a búza közül. Amikor a lelkipásztori szolgálatban voltam, én is éppen ezt akartam tenni. Én voltam a világ legjobb konkolyhúzogatója. De hamar rájöttem, hogy nem arra hívott el minket Isten, hogy a konkolyt húzogassuk. Ezt nagyon kemény leszke alapján tanultam meg. Ez az oka annak, hogy én nem akarok senkit megleckéztetni. Elég bajom van nekem magammal is, ezért nem akarok másokkal bíbelődni. Az Úr majd törődik velük. De nekem azt mondta, hogy a búza növekszik, és a konkoly is növekszik, együtt növekszenek, és ő majd elvégzi a kettéválasztást. Ő törődik ezzel a feladattal. Ma a jóság erősödik. Tudtad, hogy sokkal több bibliaoktatás folyik ma, mint a világtörténelem bármelyik korszakában? Dicsekszünk néhány rádióállomással, ami továbbítja biblia tanulmányunkat, de más rádióprogramok is továbbadják az igét sokkal hosszabb ideig, mint mi. Ez országban nagyon sok rádióállomás odaszentelte magát Isten igéjének hirdetésére. Az ige terjed sokféle csatornán át, amire nem is gondoltunk ezelőtt. A búza növekszik, de meg akarom neked mondani, hogy a konkoly is növekszik. A gonoszság erősödik. Ellenállás van Isten és Krisztus ellen, ami szinte hihetetlenül heves. Sok ilyen esetről beszélhetnék, hogy az ellenség támadja Isten ügyét. Valaki így szól. Én ezt nem tudom elfogadni. Elhiszem, hogy az ateizmus növekszik egyes országokban, de nem itt nálunk. Az a másik oldalon erősödik, az bizonyos. De vajon ki gondolta volna, hogy itt, ahol mi lakunk, az alapfilozófia, az alapvető politikai álláspont az ateizmus? Ilyen még nem volt a múltban. Az ősi pogányvilág, a múlt nagy pogányvilága nem volt olyan ateista, mint a miénk. Valaki így folytatja. Azt gondolom, hogy volt. Nem. Ennek az ellenkezője az igaz. Politeisták voltak. Sok istent imádtak. Senki sem volt ateista. Láthatod, hogy túl közel voltak a kinyilatkoztatás forrásához. Noé ismerte azt az embert, aki ismerte Ádámot. Amikor közel van hozzá valaki, akkor nem tagadja Istent. Noé korában a világ tele volt erőszakossággal, de nem volt egyetlen ateista sem a tömegben. Amikor Isten adta a 10 parancsolatot, egyetlen egyet sem adott az ateizmus ellen. 2 parancsot adott a politeizmus ellen. Ne legyen más istened rajtam kívül. Ne csinálj magadnak semmiféle istenszobrot azoknak a képmására, amik fenn az égben, lenn a földön, vagy a föld alatt a vízben vannak. Mózes 2. könyve, 20. rész, 3. és 4. vers. Ezt a 2 parancsot rendelte el a politeizmus ellen, de egyet sem az ateizmus ellen. Miért? Mert nem voltak ateisták. Amikor elérkezünk Dávid korához, már találkozunk ateistákkal, és nagyon sok ateista lett arra az időre. Dávid meg is nevezte őket. Azt mondja a bolond az ő szívében, nincs Isten. 14. Zsoltár, 1. vers. A héberben a bolond azt jelenti, hogy elmebeteg. Az elmebeteg, a semmi ember, ateista. Természetesen lehet PhD doktorátusa az egyetemről, de mégis aprócska ember. A Biblia azt mondja, hogy nincs észnél. Esztelenség az embernek azt mondani, hogy nincs Isten. Azt hiszem, éppen annyi ellenkezés van Jézus Krisztussal szemben a földgolyónak ezen az oldalán, mint a másik oldalon. Ezt teljes szívemből így gondolom. Ellenállnak Jézus Krisztusnak. Valaki így szól. Várj egy kicsit. Sokat beszélnek Jézusról, és milyen csodálatos Jézus. Elgondolkoztál-e már azon, hogy a liberalizmus Jézusa, a világ Jézusa ténylegesen sohasem élt? A Biblia Jézusa és a liberalizmus Jézusa 2 külön személy. A liberalizmus Jézusa sohasem létezett. Hadd adjak erre egy példát, hogy mit értek ezen. Sok éven át, amikor lelkipásztor voltam egy nagy városban, egy liberális személy vezetett egy közeli gyülekezetet. Nagyon tiszteltem őt, mert egy olyan liberális volt, aki ugyanakkor becsületes is volt. Például egyszerűen kimondta, hogy nem hisz a szűztől való születésben. Ha valaki ezt nem hiszi, akkor akarom, hogy azt mondja is ki, és ne kerülgesse a forró kását. Volt a rádióban egy kérdés-felelet programja. Nekem is volt egy kérdés-felelet programom a rádióban, és a hallgatók mindkettőnknek kérdéseket küldtek. Minden évben végigmentünk ugyanazon a kis szertartáson karácsony idején. Mindig élveztem azt. Ezért egyszer mindkettőnket meghívtak egy vendégségbe, és azt hiszem, szándékosan egymás mellé ültettek bennünket. Én érkeztem oda előbb, és leültem. Láttam a nevemet a helyemen. Egy perc múlva ő is megjött. Valaki körülölelt, és így szólt. Tudja, nekünk sokkal közelebb kellene kerülnünk egymáshoz. Én ugyanazt a Jézus prédikálom. És leült. Ezt válaszoltam. Bizonyos ön abban, hogy ugyanazt a Jézust prédikáljuk? Vajon nem így van? Kérdezte. Nem gondolom. Hadd tegyek föl önnek néhány kérdést. Az a Jézus, akit ön prédikál, szűztől született? Természetesen nem. Akkor akit én prédikálok, az szűztől született. Akit ön prédikál, az tett csodákat? Én nem hiszek a csodákban. Nos, akkor akit én prédikálok, az tett csodákat. Akit ön prédikál, meghalt a kereszten a világ bűneiért? Természetesen meghalt a kereszten, de nem a világ bűneiért. Az a Jézus, akit én prédikálok, helyettesítő áldozatot vállalt a bűnös emberért. Hiszi ön, hogy Jézus testileg feltámadt? Ó, egyáltalán nem hiszem. Nyilvánvaló tehát, mondtam, hogy ön és én nem ugyanazt a Jézus prédikáljuk. Most föl akarok tenni önnek egy kérdést. Ezek a liberálisok minket fundamentalistákat, intellektuális, sötéten látóknak neveznek. Ezért így szóltam hozzá. Ide figyeljen! Hol vannak azok a dokumentumok, amelyek az ön által prédikált Jézust mutatják be? Nevetett. Csak nevetett, és lerázta a kérdést. Természetesen ilyen nincs. Ez érdekes, nekünk vannak dokumentumaink arról a Jézusról, akit prédikálunk, és önnek nincsenek, mégis minket intellektuális sötéten látóknak neveznek. Szeretném tudni, hogy ki a sötéten látó intellektuális. Hadd mondjam neked, barátom, hogy Jézus, akiben ma a világ hisz, egyáltalán nem is létezik. Soha sem élt. Az a Jézus, akit mi prédikálunk, a Biblia Jézusa, és ő ellene támad a világ manapság. Óriási ellenállás épül fel Isten és Krisztus ellen ebben a mai időben. Miként mutatkozik ez be? Pontosan úgy, ahogy Jézus megmondta. Figyeljük meg a második Zsoltát. Halljuk, mit mond. Dobjuk le magunkról bilincseiket. Tépjük le kötelékeiket. Második Zsoltár, harmadik vers. Mik azok a kötelékek, amelyeket Isten az emberi családra helyezett? Az egyik a házasság köteléke. Isten alkotta a házasságot az emberiség javára. Akár keresztény valaki, akár nem, Isten adta az emberiségnek a házasságot. Manapság nem csak, hogy meg akarnak szabadulni tőle, hanem le is rázzák magukról. 2 vagy 3 évvel ezelőtt nagyon megdöbbentem. Tudni kell, hogy nem követem a mai modern gondolkodást ezen a téren Istennel, az emberrel és Isten igéjével kapcsolatban. Ezért megdöbbentem egy ifjúsági konferencián, amikor egy leány felállt a kérdés-felelet időszakban, és ezt mondta. Miért kell egy fiatal párnak összeházasodnia, ha szeretik egymást? Miért nem kezdenek együtt élni? Isten adta a házasságot, és Isten szándékát kell követnünk. De ezt mondják, dobjuk le magunkról bilincseiket. Ezt is mondják, tépjük le köteleiket. A 10 parancsolat kötél. Amikor valaki azzal vádol, hogy szerintem nincs szükség 10 parancsolatra, akkor téved. Nem azok megtartása által üdvözülünk. Én próbáltam, de nem vált be. De ezt mondom, Isten adta azokat, és az emberiség védelméért adta. Manapság kidobják az ajtón, és törvénytelenség uralkodik országunkban azért, mert a bűnözőket nem büntetik meg. Sok ember életet meg lehetett volna menteni, ha a törvényeket végrehajtották volna. Olyan korban élünk, amikor az uralkodó filozófia az, hogy dobjuk le magunkról bilincseiket, tépjük le kötelékeiket. Szabadok akarunk lenni, és azt akarjuk tenni, ami nekünk tetszik. Isten ezt nem engedi meg. Ez nem válik be. Gonosz régi természetünket féken kell tartani. De az emberiség most afelé tart, hogy minden korlátozást le akar magáról rázni. Nagyon szomorú képet látunk, amikor körülnézünk a világban. A politikai világban zűrzavar van. Az erkölcsi világban romlás van. A lelki világban megalkuvás és közömbösség található. A társadalmi világban kényelemkeresés van. Ez a bővelkedő társadalom nagyon könnyű életet akar élni, és még könnyebbé is akarja tenni az életet. Ilyen világban élünk manapság. Ez nagyon zavaró, és őszintén megmondom, emiatt aggódom egy kicsit. Az a kérdés vetődik fel, hogy Isten miként érez ezzel kapcsolatban. A mennyben lakozó kineveti, az Úr kigúnyolja őket. 2. Zsoltár, 4. vers. Milyen nevetés ez? Hadd mondjam előre, hogy ez nem a humor nevetése. Ez nem az érdekesség nevetése. Ne érts félre, van humor a Bibliában. Az ördög nagyon is elérte célját, amikor elhitette az emberekkel, hogy ha valaki templomba jár, akkor a gyászmenethez csatlakozik. Olyan korban élünk, amikor azt gondolják az emberek, hogy a gyülekezetben nincs öröm. Azt hiszem, a Biblia tele van humorral. Akik velünk együtt tanulmányozzák a Bibliát, azok sok ilyen humoros részlettel találkoznak. Volt egy drága asszony a gyülekezetünkben, aki sohasem talált humort a Bibliában. Amikor néhány humoros esetről prédikáltam egyszer, odajött hozzám a végén, és ezt mondta. Tiszteletlenül bánik a Bibliával, amikor humort talál benne. Ezt válaszoltam. Nem akar ön is rátalálni erre? Már meghalt, és teljes szívből remélem, hogy már jó sokat nevetett azóta, mert olyan helyre ment, ahol csak jól érezheti magát az ember. Túl sok hozzá hasonló keresztény van manapság. Barátom, nagyon izgalmas lesz az Úrral lenni egy napon. Csodálatos időt töltünk vele. Már várom azt az örvendetes napot. Istennek van humor érzéke, és van humor az ő igéjében. A mennyben lakozó kineveti, az Úr kigúnyolja őket. Mivel ez nem a humor nevetése, akkor micsoda? Tekintsük ezt Isten szempontjából. A kis ember fel alá parádézva jár, öklét rázza a mennyei atya arca előtt, és ezt mondja, jöjj és harcoljunk, én ellened megyek. Isten lenéz a semmi kis teremtményre, aki végtelenül elbízza magát. Annyira nevetséges. Isten lenéz és nevet. A mennyben lakozó kineveti, az Úr kigúnyolja őket. ez annyira nevetséges, barátom. A kis ember szembe helyezkedik Istennel, pedig már nem sokáig lesz ezen a földön. Mussolini valamikor sokat beszélt, de az utóbbi időben nem hallottuk szavait. A kis ember nagyon rövid ideig játszik az élet színpadán, és aztán vége a szerepének. Mennyire nevetséges és nagy elbizakodottság tőle, hogy szembe helyezkedik Istennel. Majd így szól hozzájuk haragjában, izzó haragjában így rémíti meg őket. Második Zsoltár, 5. vers. Ez a földre szakadó ítélet leírása. Mire juttatja az embert az, hogy szemben áll Isten programjával? Isten halad előre és véghez viszi tervét. A kis ember nem állítja le, nem téríti el őt egyáltalán. Isten nem olvasott valamit a reggeli újságból, amit már ne tudott volna előre. Őt semmi sem lepi meg. Halad célja és terve szerint. Neki kettős célja van ezzel a világgal. Azt hiszem, van egy mennyei célja, és van egy földi célja. Jelenleg mennyei célján dolgozik. A zsidókhoz írt levél írója ezt úgy fejezi ki, hogy sok fiat vezet dicsőségbe. Isten ma egy népet hív ki a világból az ő nevéhez. Ez az ő jelenlegi célja. De Istennek van egy másik célja is, amit a következőkben fejez ki. Én kentem föl királyomat szent hegyemen, a Sionon. Második Zsoltár, 6. vers. Isten nem lehet letéríteni útjáról. Nem alkuszik meg, nem tétovázik, hogy létrehozza azt a trónt, amelyen majd Krisztus ül és uralkodik a földön. Hallom, amint ezt mondják az emberek. Mi lesz, ha az Úr majd késlekedik visszajövetelével? Honnan vették ezt az elképzelést? Ő nem késlekedik semmivel. Ő terve szerint halad, az ő terve és nem az én tervem szerint, mert nem tudom, hogy mikor jön el. Őt nem lehet leállítani. Semmi sem akadályozhatja meg tervében, és attól senki el nem térítheti. Imádkozzunk! Hatalmas Uram Krisztusom, segíts, hogy megalázkodjam hatalmas kezed alatt, és engedelmeskedjem neked, hogy az én közreműködésemmel is haladjon munkád e világban, terjedjen Isten igéje, és megismerjenek téged a bűnös emberek, mint megváltót. Ámen.